Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat. Dr. Téglás Péter fantasztikus film és könyv csemegéket ajánl mindig, és általában sorozat is, tehát több egymás követő ajánlóban valami összefűzi az ajánlókat. Most is így van ez. Köszöntelek Péter szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok. Valóban így van. Most egy kicsit rendhagyó módon egyetlen könyvet szeretnék ajánlani. Annak több fejezetéről és az ott szereplő személyekről szeretnék beszélni. Na most rögtön mindjárt így az elején nem fogom elárulni a könyvet, a címét, nem akarok túlságosan rejtélyes lenni, azonban fölolvasnám az előszóban szereplő szituációt, amely ezt a szerzőpárost, egy amerikai és egy holland szerzőpárost arra indított, arra motivált, hogy megírják ezt az egyébként nem túl nagy terjedelmű könyvet. A következőről van szó. Egy barátnőnk nemrégiben vacsora partin vett részt. A képzőművész házigazda asztala körüli értelmiségiek foglaltak helyet, miután a többi hosszú órákon át olyan dermesztő figurákról cseveget, mint Chomsky, Wittgenstein, a barátnőnket komoly megkönnyebbülés öntötte el, amikor a beszélgetés Rambóra terelődött. Végre! Valahára ő is megszólalhatott, beszélni kezdett az 1980-as évek akciófilmjeiben a fegyverével hadonászó izomembert játszó Sylvester Stallone-ról. És még azt is megemlítette, hogy az amerikai kormány komolyan vette ezeket a filmeket, mert népszerűségéből azt olvasta ki, hogy az emberek elégedettek a kormány külpolitikájával. Eddig tartott az izéletet, a társaság azonban dermedt csönddel fogadta ezt a lelkes kitörését a barátnőnknek. Egy idő után egy torzomborz fiatalember fölhívta figyelmét, hogy ők egy másik Rambóról beszéltek, a 19. századi dekadens költőről, és hát annak a költészetének ugye különböző árnyalatairól. Na most valóban egy tiszteletre méltó szándék vezeti a szerzőpárost, 250 nevet választottak össze az emberiség kultúrtörténetéből, ezek között írók, képzőművészek, politikusok, fotóművészek szerepelnek, és nem több, mint egy másfél oldalon keresztül ismertetik azokat a legfontosabb adatokat, ismereteket, amelyeket kellene, hogy tudjunk ezekről a személyekről, és ne kerüljünk ilyen méltatlan helyzetben egy társaságba, hogy ahol ott egy sznob értelmiségi társaság beszélget, és akkor hát valami olyasmit ünnepeljünk meg, amit hát ugye nem illik.
A könyv címét elárulod, de vagy még mindig titok, és csak a beszélgetés végén fogod elmondani.
Most már fölkészültem arra, hogy elmondjam. A Művelt Társalkodók könyve. Ez a könyv egyébként nagyon friss. Magyarul most jelent meg, 2018 évben jelent meg, tehát nagyon-nagyon friss, de az eredeti kiadás, amelyből a magyar fordítás készült, az 2015-ös. Egy nem túl nagy terjedelmű könyvről van szó, aki ezt elolvassa, meggyőződésem, hogy nagyon fogja élvezni.
Én azt gondolom, hogy nem csak azért lehet fontos egy ilyen művet elolvasni, hogy esetleg egy sznob értelmiségi társaságba be tudjunk csatlakozni a beszélgetésbe, hanem azt gondolom, hogy ez a 250 ember olyan életművet tett le, amit ismerni hatalmas öröm, hiszen az igazi művészet, lett légyen az bármilyen, az mindig a való világból, a spirituális körülöttünk lévő legcsodálatosabb világból merít, és az is érti, aki nem művész. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, és kíváncsiak vagyunk, hogy kiket válogattál ezen a héten.
Így van, az itt szereplő nevek egy részéről tanultunk az általános iskolában, a másik részéről tanultunk a középiskolába, és aki felsőoktatási intézménybe ment, az biztos, hogy tanult az egyetemen az itt szereplő személyekről. Tehát tulajdonképpen, ha a mai tevékenységünket meg akarjuk ítélni, akkor azt mondom, hogy egyfajta ismétlésbe bocsátkozunk, egyfajta felelevenítésbe bocsátkozunk.
Most jöjjön egy kis zene, dr. Téglás Péterrel tovább fogunk beszélgetni. Művet társalgók könyvéből válogat nekünk most heteken keresztül. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ki lesz az első választott, akit meg fogunk ismerni ebből a könyvből.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk dr. Téglás Péterrel a beszélgetést. Könyvekről és híres alkotókról, művészekről beszélgetünk, hiszen a Műveltársaságok könyvéből szemezgetsz nekünk olyan embereket, akiket megismerhetnek, akik ezt a könyvet a kezükbe veszik. Kit választottál elsőként a 250 emberből?
Mielőtt rátérnék erre, elmondanám, hogy az írók választottak egy módszert. Itt nincsenek korszakok, nincsenek stílusirányzatok, nincsenek nagy történelmi események, amelyek sorját játszanának egymás után, meglehetősen önkényesen sorolták be ezt a 250 nevet, a tartalomjegyzékből idézek, nehéz őket eltenni lábalól, szapioszexuálisok, a mozivásznon, a remeték, a szigetlakók, és hát valamilyen az illető személy, az illető híresség valamely esemény, vagy valamely jellemzője alapján sorolták be némileg önkényesen ilyen módon. Én most egy kicsit, nem is mindig értek egyet egyébként a besorolásokkal, hát mondjuk Stefan Zweiget például az öngyilkosok közé sorolták be, hát az is Stefan Zweignek nem, hát az elsődleges jellemzője, hogy hát sajnálatos módon ugye élete végén feleségével egy kollektív öngyilkosságot követtek el. Más módszert alkalmazok, kezdem a magyarokkal. Három magyar embert sorol föl, három magyar emberrel foglalkozik a 250 közül, mind a három a maga módján rendkívül színes egyéniség, és komoly hatást gyakorolt a környezetére. Hát az elsőnek ilyen nagyon magyaros neve van, hogy Köszler Artúr. Egyébként a század elején Budapesten született, valószínűleg a nevük Köstler lehetett, és hát mikor ő aztán Európában vándorolt, meg angol száz nyelvterületre ment, akkor ebből a Köstlerből Köszler lett, de ő nem változtatott nevet. Köszler Artúr egy jómódú zsidó családból származik, akik megengedhették azt, hogy a gyermek nagyon jó iskolákba járjon, német iskolákba járjon, francia egyetemekre járjon. Hát ugye megvolt a személyiségében egyfajta túlfűtöttség, egyfajta vagabund hozzáállás. Ez a vagabund hozzáállás az általam felsoroltak majdnem mindegyikénél megtalálható, tehát össze-vissza vándoroltak a világon, és ide csapottak, oda csapottak, amoda csapottak. Köszler Artúr Franciaországban is megfordult, és aztán elment a spanyol polgárháborúba. A spanyol polgárháborúban aztán persze a frankoisták kezébe került, börtönbe zárták, halálra ítélték, és éppen hogy csak megúszta a kivégzést.
A vagabond mit jelent egyébként szó szerint?
Csavargó. És talán az itt szerzett élményei, meg egyébként ugye az első világháború utáni Európának a szörnyűséges nyűgei, azok, amelyek ezeket a nagyon komoly értelmiségieket erősen balra tolták. Sőt, szélső balra tolták, és ezeknek egy jelentős része kommunista is lett. Tehát ugye Köszler Artúr először a német kommunista pártba lépett be, és akkor utána fogta magát, és kiment a Szovjetunióba, és mintegy két éven keresztül, amennyire a korabeli szovjet viszonyok lehetővé tették, ott különböző utazásokon és beszélgetéseken vett részt, és ezek a féle élmények aztán tökéletesen alkalmassá tették őt arra, hogy kiábránduljon abból a szörnyűségből, amit hát ugye kommunizmusnak neveztek. És megírta minden idők egyik meghatározó politikai regényét, a Sötétség délben című művet. Hát a Sötétség délben azért egy alapmunka. Tehát a társadalomtudományos egyetemet végzetteknek, akik politikai filozófiával foglalkoztak, ezt a nevet ismerni kell. Párba állítom, talán így segít a hallgatókon, ugye George Orwellnek az 1984-jel szokták párhuzamba állítani, és azt mondják, hogy mindkét művet kötelező ismerni. Egyébként a két író ismerte egy mást, és nagyon jó baráti viszonyban álltak egymással.
Akik esetleg még nem látták a belőle készült filmet, elárulhatjuk, hogy ez a kőkemény diktatúra és a diktatúra működésének a belső logikáját abszolút pontosan leírja, hogy hogy működik.
Igen. Hát akinek illúziói volnának az 1984 alapján, aztán mindenféle diktatúrából úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan kigyógyul. A 84-jel ellentétben a Sötétség délben című könyv konkrét. Tehát az 1984 valamiféle diktatúra ról beszél, de a Sötétség délben a szovjet kommunista diktatúráról beszél, nagyon-nagyon konkrétan. A regénynek a főhőse, a főszereplője egy Ribasov nevezetű értelmiségi orosz, aki Köszlerhez hasonlóan odasodródik a kommunisták közé. Nem tud időben leszakadni róluk. Elkezdi végrehajtani azokat a szörnyűséges parancsokat, megfelel azoknak a szörnyűséges követelményeknek, amelyeket a sztálini diktatúra a követőiknek fölállított.
Innen fogjuk folytatni. Dr. Téglás Péterrel beszélgettünk tovább, zene után.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk tovább dr. Téglás Péterrel a beszélgetésünket. Művelt társalgók könyve, 250 nagyon különleges és híres ember másfél oldalban megírva, hogy mi is az, amiért nagyon fontos őt ismernünk, és most a magyarokat emelted ki. Beszéltél Köszler Artúrról, a Sötétség délbenről.
Még a Sötétség délben című könyvről hadd mondjam el, hogy valóban megtörtént események alapján a Szovjetunió beli koncepciós pereknek a könyve, és Rubasov személyében egyesíti magában azt a lenini gárdát, akit példátlan kegyetlen módon írtott ki Sztálin. Olyan elképesztő jelenetei vannak a könyvnek, amely elviseléséhez és elolvasásához elég nagy lélekerőre van szükség. Térjünk rá a következő magyarra, Robert Kappa. Hát ez is egy nagyon magyaros név. Na jó, de Robert Kappa az egy olyan ismert és hát annyira áttütő személyiség. Friedman Endrének hívják egyébként, és valamivel volt fiatalabb Köszler Arthurral. Nem tudom, nem találtam rá adatot, hogy ismerték-e egymást, de ismerhették. Mert szinte kísértetiesen ugyanazokon a helyszíneken mozogtak. Az előbb ugye használtuk ezt a kifejezést, ugye, hogy vagabund, tehát a Robert Kappa, a Friedman Endre egy igazi csavargó volt. Szintén egy jómódú család gyermeke, akik megengedhették maguknak, hogy ugye Németországban tanulja meg a fotóművészetet, és aztán Németországban legyen belül egy igazi csavargó, aki hát ugye jóképű férfiként ugye az egyik virágról a másikra röpködött, míg nem ugye a férfiak örök sorsa teljesült be rajta, bele találkozott egy nagy akaratú erős nővel, aki is elnézést, hogy ezt a kifejezést használom, gatyába rázta Robert Kappát, leszoktatta az arról, rávette arra, hogy tisztességesen öltözködjön föl, és elgondolkodtak rajta, akkor már Párizsban éltek, mert a nácik időközben hatalomra kerültek Németországba, ekkor André Friedmannak hívták már Friedman Endrét. Elgondolkodtak rajta, hogy nem jó ez a név, nem kapnak igazán megbízásokat, és hát meglehetősen sanyarú anyagi körülmények között éltek, és akkor, hát ugye több verzió van, hogy hogy lett belőle Robert Kappa, egyesek szerint a híres amerikai filmrendezőre Kaprára akart hasonlítani, de többen így testvér is azt mondja, hogy szó nincs róla, cápának becézték, a rettentő nagy szája miatt budapesti gimnáziumban, azt hiszem a Monács gimnáziumban járt, és akkor, hogyha ezt leírjuk, és angolosan kiejtjük, akkor Kappa lesz belőle, és hát az Endréből meg Robert lett. Érdekes módon, hogy ez a névváltoztatás nagyon jól jött nekik. Mindjárt kaptak, azt hiszem Szösszóár, talán így hívják azt a francia újságot, egy akkreditációt Spanyolországba, ebben az időben már zajlott a spanyol polgárháború, és ők nagyon komoly teljesítményt nyújtottak. Tényleg a frontvonalban voltak, nagyon komoly fotókat küldtek. Robert Kappának már egyébként is volt egy világhíre, mert 1932-ben kvázi fogadásként mondták neki, hogy menjé már el, az egyik nagy európai városban volt egy szociáldemokrata értekezlet, és fényképezd le Trockit. Hát ugye tudták azt, hogy úgyse fogja tudni lefényképezni, mert olyan biztonsági intézkedések vannak, hát ugye mindenáron meg akarta öletni Sztálin. Robert Kappa fogta magát, elment, és lefényképezte Trockit. Nem árult el, hogy ezt hogyan csinálta, de a korabeli világlapok közölték az ő fotóját. Na most elment Spanyolországba, és fantasztikus felvételeket készített, és elkezdett gondolkodni rajta, hogy ugye az volt az elve, hogyha nem jó a fotód, akkor nem voltál elég közel. Madridban egy eléggé lepukkadt hotelben, a Hotel Florida, hogyha jól emlékszem, ebben a hotelben szállásolták el az újságírókat, innen mentek ki a frontvonalba, és készítették a riporteiket. Egyik alkalommal egy meglehetősen érdektelen helyszínre vitték őket, ott ezek a szerencsétlen úgynevezett legalisták, tehát azok a katonák, akik a köztársasági kormánynak voltak a katonái, hát ott heverésztek, fáradtak voltak, borostásak voltak, ápolatlanok voltak, és Robert Kappa elkezdett velük egy beállított szituációt fényképezni, hogy na gyerekek, akkor most szegezzétek előre a szuronyt, most rohamozzatok, és akkor én ezt fényképezem, és akkor tisztára úgy néz ki, mint hogyha éles harc helyzetben lennénk. Miután ez végzett, akkor még kiválasztott egy szemét, és mondta, hogy akkor légy szíves, te is rohamozzál. És valonnan alulról fényképezte ezt a szerencsétlen fiatalembert, aki abban a pillanatban, amikor megindult, a másik oldalról fejbe lőtték. A világ legikonikusabb felvétele. Az ernyedő test, ahogy a halálos lövés után kiejti a kezében tartott tárgyakat, így a puskát, és lehanyatlik. Ha a spanyol polgárháborúról van szó, kizárólag ez a képillusztráció, a milicista halála. Az összes korabeli sajtó közölte ezt a képet, és hát ezzel aztán Robert Kappa világhíres lett, tehát ez teljesen nyilvánvaló. Időközben aztán egy szörnyű tragédia is érte, mert Gerda Taro, tehát ugye a nagy szerelmét, akivel hát egy ellenmondásos viszonyban voltak, mert azért a nő tényleg meglehetősen uralkodott rajta, de nem voltak élettársak, nem házasodtak meg, egy szerencsétlen balesetben életét veszítette, és ez nagyon megviselte Robert Kappát. Spanyolországból elutazott a Távol-Keletre, hát csak úgy átugrott a Távol-Keletre. Igen, és a kínai-japán háborút fényképezte.
Hallgatóinktól most elbúcsúzunk, de egy hét múlva találkozunk, és tovább szemelgetsz nekünk ebből a könyvből. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.